A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait a verőfényes vasárnapon, és hadd köszöntsem különösképpen is ezen a vasárnapon az anyákat, hiszen anyák napja van. 153-as számú énekünk első két versével dicsérjük Istent. A 153-as számú énekünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jeltek őt imádni. Hallgassátok meg testvéreim Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a 130. Zsoltárból, hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a 130. Zsoltárból. A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgass meg szavamat! Figyeljen füled könyörgő szavamra! Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kiállhat meg előtted, de nálad van a bocsánat, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Meg is szabadítja Izraelt minden bűnéből. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseibé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük az Urat a 412-es számú énekünkkel. A 412-es számú énekünknek mindhárom versét énekeljük. Az első verszak így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót. Olyan jó ezt nekünk tudni, Istenünk, hogy már anyaölben is gondod volt reánk. Már ott édesanyánk szíve alatt, miközben formáltattunk, te tervet szőttél rólunk, és ezt a tervet bontakoztatod ki lépésről lépésre. Olyan jó, hogyha az általad meghatározott életúton járhatunk, hogyha az elmúlt hét minden eseménye ebbe tagolódott bele. Köszönjük neked, hogy dús kincseidből már sokat aláhullattál áldásként a mi életünkre. Sokszor nem is tudatos ez. Annyiszor megszokott közömbösséggel megyünk el ezek mellett, pedig nem megszokott dolog, hanem különleges kegyelem, hogyha szerethetünk, és viszont szerethetnek, hogyha voltak mellettünk emberek, akik utitásként elkísértek bennünket ezen az úton. Pedig nem megszokott, hanem nagyon nagy kegyelem az, hogyha testi és lelki tápláltatást nem vontad meg tőlünk, hogyha volt kenyér asztalunkon, és volt szívünknek olyan eledele, amely segített megújulni, és segített a mindennapi küzdelmet megvívni. Nem mindennapi az sem, hogy bú bajban velünk voltál. Sokszor nem kímélsz meg minket ezektől. Van úgy, hogy fáj a lelkünk, és könnyes a szemünk. De azt tudhatjuk, nem csak a baj köszöntött be hozzánk, hanem ott van az Isten is. El nem hagy. Ő a mi támaszunk, ő a mi segítségünk. Ő az, aki ezt is lelki formáltatásunkért nyújtja, és ezen is túl fog vezetni. Áldunk téged azért is, Istenünk, hogy te nem változol. Ez is nagy dolog. Akkor, amikor életkorunk változik, körülményeink változnak, egészségügyi állapotunk változik, olyan jó, hogy te nem. Te örök Isten vagy. Örök a te szereteted, hűséged, örök a te ígédben kijelentett igazságod. Most teljes szívvel próbáljuk megköszönni neked a te áldásaidat. Teljes szívvel akarunk azért is hálát adni, hogy bűneinket is kész vagy megbocsátani. Jöttünk hozzád. Hívott a harangoknak szava, de még inkább a belső hívogató szó. Jöjjünk esendőségünkben, jövünk úgy, mint akik botladozunk, és másfele hajoltunk az elrendelt úttól, és ott azt gondoltuk, hogy boldogabbak leszünk, mert mertünk dacolni veled, mertünk magabölcs módon függetleníteni lényünket tőled. De olyan jó, hogy itt lehetünk, és újból elsírjuk előtted ezeket a gyarlóságokat, vétkeket, és kérhetjük azt, hogy erősíts meg a hitben, legyen tisztább a mi szívünk, legyen teljesebb a mi engedelmességünk ezután. Védj el minden akadályt a te ígédnek útjából, add, hogy szívünkben lakozást vegyen, add, hogy hasson, formáljon, segítsen, add, hogy így ezzel az útravalóval vághassunk neki ennek az új hétnek. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk. Hallgass meg. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására és befogadására a 168. számú énekünkkel. A 168-as számú énekünk első és második versét énekeljük. Az első verszak így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk!
Oh.
Királyok második könyve 3. fejezetének 4-től 20-ig terjedő verseit olvasom, hogy miképpen van megírva Istennek ígéje. Felolvasom azt a Királyok második könyvéből, a 3. fejezetből 4-től 20-ig terjedő verseket. Mivel az ige szakasz hosszabb, ezért helyünkön maradva, de figyelemmel és alázattal kövessük azt. Mésának, Moab királyának nagyon sok juha volt, és Izrael királyának adóként 100 000 bárány és 100 000 kos gyapjat fizetett. De amikor Akháb meghalt, Moab királya elpártolt Izrael királyától. Kivonult tehát Jórám király azon a napon Samáriából, és megszámlálta egész Izraelt. Utána elment, és követeket küldött Jósafáthoz, Júda királyához, ezt üzenve neki: Moab királya elpártolt tőlem, eljössze velem harcolni Moab ellen. Erre ő így felelt: elmegyek én épp úgy, mint te, az én népem épp úgy, mint a te néped, az én lovaim épp úgy, mint a te lovaid. Majd megkérdezte, melyik úton menjünk föl. Ő így felelt: az Edom pusztájának útján. És elment Izrael királya, Júda királya és Edom királya, mikor már 7 napja bolyongtak az úton, nem volt vize sem a tábornak, sem a velük lévő állatoknak. Akkor ezt mondta Izrael királya: jaj, jaj! Azért hívta össze az Úr ezt a 3 királyt, hogy Moab kezébe adja őket. De Jósafát így szólt: nincs-e itt az Úr prófétái közül egy, hogy tanácsot kérhetnénk általa az Úrtól? És így felelt Izrael királyának egyik szolgája: itt van Elizeus, Sáfát fia, aki Illés kezére szokta tölteni a vizet. Erre Jósafát azt mondta: nála van az Úr beszéde. Elment tehát hozzá Izrael királya, és Jósafát meg Edom királya. Elizeus azonban azt mondta Izrael királyának: mi közöm van hozzád? Menj apád meg anyád prófétáihoz. És mondta neki Izrael királya: ne utasíts el, mert az Úr gyűjtötte össze ezt a 3 királyt, hogy Moab kezébe adja őket. Erre Elizeus így felelt: él a seregek ura, aki előtt állok, hogyha nem nézném Jósafátnak, Júda királyának személyét, rád sem tekintenék, meg sem látnálak. De most hozzatok ide egy lantost. És mikor a lantos játszani kezdett, az Úr keze megérintette a prófétát, és így szólt: ezt mondja az Úr, csináljatok sok gödröt e patak medrében. Mert azt mondja az Úr, nem láttok szelet, nem láttok esőt, és e patak mégis megtelik vízzel, hogy igyatok mind ti, mind a nyájatok és az állataitok is. De ez még csekéség az Úr előtt, még Moábot is a kezetekbe adja. És bevesztek minden kulcsos várost és minden szép várost, kivagdaltok minden jó fát, és betömtök minden forrást, és minden jó szántóföldet teleszórtok kövekkel. Reggel az történt, hogy amikor áldozatok szoktak bemutatni, íme víz áradt Edom felől, és megtelt a környék vízzel. Akkor, amikor ezek az előbb felolvasott történések zajlottak, Izrael országában egy Jórám nevezetű ember került a trónra. Ezt a trónváltást az egyik vazalus, Moab használta ki olyan módon, hogy megtagadta az adófizetést. Tudniillik, minden esztendőben 100 000 bárányt és 100 000 kost gyapjastól együtt kellett adóként átadni Izraelnek. És most, amikor a trónváltás megtörténik, úgy gondolják, hogy az megfelelő alkalom lehet arra, hogy megtagadják ezt az adófizetést. Nyilvánvalóan Jórámnak nem tetszik mindez, éppen ezért összegyűjti a hadseregét, fegyveres támadással próbálja rákényszeríteni Moábot a további adófizetésre. Azonban nem egyedül indul a harcba, hanem egy testvér országot is segítségül hív. Tudjuk azt, hogy ebben az időben Izrael országa két részre szakadt: északi országrész és déli országrész. A déli országrészt nevezik Júdának. És akkor az északi országrész királya, Jórám, megkérdezi a déli országrész Júda királyát, hogy eljössze velünk a harcba. És erre az a felelet, hogy elmegyek. Én úgy, mint te, az én népem úgy, mint a te néped, az én lovaim úgy, ahogy a te lovaid. És ez az első gondolat, amit ezen az Isten tiszteleten különösképpen is alá szeretnék húzni, és ki szeretnék emelni. Mert ebben a mozdulatban megjelenik az összefogásnak szép vonása. Nézzük meg, feszült a kapcsolat a két országrész között, ellenséges viszony van, sok sebet ejtettek már egymásnak az életén, hiszen már ez is elárulja, hogy két részre szakadt az ország, de akkor, amikor az északi országrész királya kéri a déli országrész királyát, hogy jöjjenek és segítsenek nekik a harcban, akkor ezt nem utasítja el, hanem azt mondja, hogy elmegyünk. Az összetartozásnak, az összefogásnak, a szeretetnek szép megnyilatkozása példája. Hiszen azt mondja, hogy én elmegyek úgy, ahogy te. Az én népem úgy, ahogy a te néped, az én lovaim úgy, ahogy a te lovaid. Egyfelől ebben ott van a testvéri összetartozásnak a tudata. Másfelől azonban ott van a közös érdek is. Hiszen úgy, ahogy az északi országrésznek szomszédságában volt Moáb, ugyanígy a déli országrész szomszédságában is ott voltak a moábiták. És bizony nem egy esetben megtörtént, hogy Júda területére portyázó csapatok jöttek át Moáb területéről, és kirabolták őket. Vagy akkor, amikor Moáb hatalomra tört, akkor bizony sok esetben leigázták Júdát. A közös érdek és a közös cél, ami által úgy gondolja a déli országnak királya, nekünk is jó, hogy ezek után biztonságban élhetünk az országban, és nyugodtabb életkörülmények között, határainkon belül. Éppen ezért úgy dönt, hogy elindulnak. Közös cél, közös érdek, ami időnként szükséges és természetes szándék. Úgy gondolom egy kicsit, minden házasság erről is szól. Nem csupán erről, jóval több ennél. De egy kicsit erről is a közös érdek. Nekem is jó, hogy van mellettem egy társam, akivel megoszthatom mindazokat a gondolatokat, bajokat, problémákat, örömöket, amelyek bennem vannak. Ha betegségbe jutok, ha nehézségbe van kinek kezét megfogni, van kire számítani, és kölcsönösen én is a másiknak rendelkezésére állok, én is segítek őt felemelni, letörölni könnyeit, átölelni. De eszembe jutnak, testvéreim, azok a régebbi, kisebb falusi közösségek, ahol ez az összetartozás, ez az egymásra utaltság különösképpen is nyomon érhető, kézzel fogható. Például, ha egy régebbi falusi közösségben beköszöntött a gyász és temetés az egyik családba, akkor az egész falu összeállt. És már előre tudták, ki az, aki kiássa a sírgödröt, és már előre mindenki oda tette anyagilag is a maga javát, azért, hogy ezáltal is tehermentesítsék azt a családot, aki amúgy is bánatban, nehézségben, keserűségben van. Vagy az őszi betakarítás idejével tudom azt, hogy a régebbi időkben az egész falu kalákában indult el. Egy családnak kellett betakarítani a termést, a kukoricát vagy a búzát, és fél nap alatt sikerült mindazt bevinni a csűrökbe, a raktárakba. Nekem segítettek, de következő nap én mentem visszasegíteni a másik családnak. Nézzük meg, testvéreim, manapság, már ez a szó mennyire kifakult, hogy kaláka. Ki az, aki használja manapság ezt a szót? Aligha, mert nagyon kikapott ma már. Pedig az Úristen ajándékképpen adja ezt a mi számunkra, lehetőségként, hogy az erők, a képességek összeadódnak. Miért mondom el ezt a gondolatot? Azért, testvéreim, mert itt Kolozsváron nagyon érzem, hogy ennek az ellenkezője valósul meg. Amikor mindenki csak a maga dolgával van elfoglalva. Sokkal ritkább az ilyen. Nézzük meg, testvéreim, mennyire elszigetelten élünk egymástól. Már említettem ezt a példát, de hadd mondjam el újból. Gyülekezetünkben van olyan tömbház, ahol nemhogy az egyik szomszéd nem segít a másiknak, de még a nevét sem tudja. Mind a mai napig ebben a közösségben, ebben a gyülekezetben talán ma van olyan példa, hogy lehet nem tudod, hogy hívják az előtted vagy a hátad ülőnek a nevét.
Mert ennyire nincs meg már az összetartozásnak ez a tudata, az összefogásnak, a testvéri szeretetnek ez a tudata, hanem ez a világ mit hirdet? Szigetelődj el, valósítsd meg önmagadat, kaparj magadnak minél többet, és ne foglalkozz a másikkal. Az összefogásnak szép megnyilvánulása. Annak ellenére, hogy feszültség van a két országrész között, a déli országrész mégis elindult testvéri összefogásból is, meg a közös érdek, a jó cél is erre vezeti őket. Ez tehát az első gondolatkör, amire felfigyeltem ez ige elolvasása után. Aztán miután összeszövetkezik az észak és a déli országrész, Izrael és Júda, akkor az izraeli király megkérdezi a déli királyt, hogy merre menjenek, melyik úton törjenek be Moáb vidékére. És akkor a déli király Jósafát azt javasolja, hogy délfele menjenek Edom pusztáján keresztül. Tudni kell azt háttér információként, testvéreim, hogy két út állt előttük. Az egyik út jóval rövidebb volt. Igen ám azonban, mivel ez volt a rövidebb, a moábiták jól tudták, és számítottak arra, hogy itt gyakrabban jönnek majd betörések az országukba. Éppen ezért hatalmas hadsereget állítottak fel. Jól tudja ezt Jósafát, a déli király is, éppen ezért azt javasolja, hogy a hosszabbik úton menjenek. Sokkal nehezebb, kacskaringósabb, sok a lejtő, a meredek lejtő és az emelkedő ezen az úton, de az Edom pusztáján keresztül menjenek. Valószínűleg azért is javasolja ezt, mert aztán később, a későbbi versekben már az Edom királyáról is hallunk, olvasunk. Vagyis valószínűleg őt is meggyőzték, hogy csatlakozzon, szövetkezzen hozzájuk, és akkor már három királynak a hadserege indul ilyen módon Moáb ellen. Emberileg jónak tűnik mindez. Ne menjünk a rövidebb úton, mert ott hatalmas hadsereg van, nem tudunk betörni. Menjünk a hosszabban, mert meglepetésszerűen rátörhetünk a moábitákra, ráadásul útközben még Edom királyát is magunk mellé tudhatjuk, és így könnyedebben győzhetünk. Emberileg jó volt ez a számítás. Azonban a folytatásban arról olvasunk, hogy hiba csúszik. 7 napon keresztül bolyonganak a pusztában, elfogy a vizük, és elepednek. És ez a bolyongás egyfelől azt jelenti, hogy eltévednek, másfelől pedig az, hogy sokkal többet járják ezt az utat, mint amennyire ők számítottak. Megint közelézem magamhoz ezt a gondolatot. Hány életeseményben éljük át ugyanezt, testvéreim, hogy emberi számításból fakadóan elindulunk, van víztartalékunk, ételtartalékunk, úgy érezzük, hogy a magunk ereje elég, meg fogunk tudni küzdeni ezzel a problémával, és aztán egyik pontról a másikra azon kapjuk magunkat, hogy mi is pusztában vagyunk, és bolyongunk. Céltalan az életünk. Nem látjuk, hogy mi életünknek igazi értelme. Bolyongunk, eltévedünk. Például átéledjük ezt, testvéreim, a szívünkben. Valamikor annyit tudtam nevetni. Valamikor olyan örvendetes volt az életem. Valamikor olyan nagy lendület volt bennem, és ezzel a lendülettel akartam a terveimet megvalósítani. Vagy olyan elevenség, édenkert volt ott legbelül. És aztán történt valami, és fásultá, lelketlenné lettem, és már nem tudom, merre tart az életutam. Úgy érzem, hogy szomjazom ott legbelül, úgy érzem, hogy pusztaság van, és egyik helyről a másikra megyek, de nem kapom igazán önmagamat. Vagy átélhetjük ezt családon belül, például házasságban. Sok ilyen esetet hallottam már. Elindultunk kezdetben együtt az életnek. Annyira szerettük egymást. Annyira lángoló volt a szerelem. Úgy éreztük, hogy ketten megváltjuk a világot. És sok mindent el fogunk tudni érni. És aztán elérkeztem 7 nap, vagy 7 év, vagy 15 év, vagy 20 év után oda, hogy egyszerűen pusztában vagyok. Bolyongok. eltévedtem, mert kevés a szeretet, mert ritkák azok a pillanatok, ahol igazán meghitt lenne a kapcsolat, mert egy lakásban élünk, de minthogyha a lelkünk párhuzamosan függetlenedne egymástól, és folyamatosan szakadoznak a szálak. Vagy átélhetjük ezt anyagi síkon, hogy valamikor még megvolt a tartalékom, és most azt érzem, hogy egyre inkább adósságba megyek, mélységbe, és már nem édenkelt az életem, hanem pusztaság és bolyongás. Mi volt hát a probléma? Egész egyszerűen így tudnám mondani, hogy kihagyták számításaiból az Istent. Talán nem nagy újdonság ez, de mégis annyi káros következménye van ennek. Kihagyták számításaiból az Istent. Úgy gondolták, hogy ez majd jó lesz, hogy ez majd megfelelő irányba vezeti az ő életüket. Egyfelől tehát ez az első gondolatkör. Kihagyták az Istent, pusztaságba kerültek és bolyongtak. Nézzük meg, hogy ebben a helyzetben mennyire különböző az északi királynak és a déli királynak a reakciója. Mindkét királynak a mondatában megjelenik az Isten neve. És azt mondhatnánk, hogy hát akkor ezek valószínűleg hívő királyok lehetnek. De aztán kiderül a folytatásból, hogy csak a déli király hívő, az északi nem igazán. Hiszen az északi király hárít. Azt olvasok a 10. versben, azért hozott ide bennünket az Úristen, hogy Moab kezébe adjon. Azért hívott össze bennünket az Úristen, hárít. Az Úristen vitte őket oda? Nem. Nélküle indultak el. És mikor már bajban vagyok, pusztaságban bolyongok, akkor magam mellé rángatom az Istent, és hárítom a felelősséget, hogy ő hozott ide engem. Nézzük meg ezzel szemben, mennyire más a déli királynak a reakciója. Azt kérdezi, nincs itt az Úrnak egy olyan prófétája, akit megkérdezhetünk? Már látja, hogy pusztaságban vannak, bajban. És tudjátok, az Úristen azért visz pusztaságba. Hát, hogyha ez ráébreszt arra, hogy nélküle indultál el annak idején. Hogy nem kérdezted őt meg, vagy nem láttál világosan. És mellé fogtál. De most az Úristen nem fordít hátat, hanem ad egy újabb esélyt. Sok minden rajtunk áll. Hárítunk-e az Istenre, vagy pedig jelenlegi állapotunkban megkérdezzük, van-e olyan prófétád Istenem, aki által egy üzenetet, egy megoldást tudni akarsz, és tudni fogsz adni az én életemre. Ez tehát az első gondolatkör. Az összefogásnak a szép példája, ellenséges a viszony a két ország között, mégis elindulnak, közös érdekből is, meg testvéri összetartozásból is. Mivel az Úristen nélkül indulnak el, pusztába kerülnek, bolyonganak ebben a pusztában, de az egyik király felismeri, hogy itt gond van, baj van, mert kihagytuk az Istent a számításunkból, de akkor ebben a pillanatban kérem, hogy ő jöjjön és segítsen nekem. A második epizód sorban megjelenik ebben a történetben Istennek embere, Elizeus. Van egy olyan próféta, akit megkérdezhetünk? És akkor az egyik katona azt válaszolja, hogy itt van Sáfát fia, Elizeus. És most az igehirdetés második felében Elizeusra, az ő személyére, és az ő magatartására fogunk tekinteni. Mit mondhatunk el róla? Egyfelől elmondhatjuk azt, hogy ő volt az, aki Illés kezére vizet öntött. Vagyis Illés prófétának a szolgája volt. Mondhatnám így is, Illés mellett végezte az inas iskolát. És ebben ott volt az alázat, és ott volt a szolgálatkészség. És akkor, amikor az Úristen bennünket kész a maga embereivé formálni, akkor ennek első lépcsőfoka mindig ez. Ez az alázat, és ez a szolgálatkészség. Nem úgy történik Elizeusnál, hogy ő egyből Istennek prófétája lesz, hanem hogyan? Egyelőre csak úgy, hogy vizet önt Illésnek a kezére. Mekkora alázat és szolgálat kell ehhez? Ahhoz, hogy igazán Isten embere legyél. Az első lépcsőfok ez a szolgálat, És ez az alázat. Hányan vagyunk, akik ezt próbáljuk kiugrani?
Aztán ezek után azt mondják róla, Elizeusról, hogy az Úr szólal meg most már általa. Az Úr szólal meg általa. Hányan lennénk most olyan bátrak, akik azt mondanánk, hogy én Istennek már ilyen embere vagyok. Hogy általam az Úr szól a másiknak, lényem által segíti a másiknak életét az üdvösség ösvényén előrébb haladni, és világosság vagyok mások életében. Ezek után arról olvasunk, hogy a királyok hozzámennek Elizeushoz, a prófétához, egy egyszerű emberhez, hatalmas nagy méltóságok. Rádöbbennek ezek a királyok, mind a három király, hogy nem elég az ételtartalék, nem elég a víztartalék, nem elég az, hogy hatalmas hadseregünk van a hátunk mögött, hanem nekünk elsősorban az Istenre van szükségünk, mert nélküle hiába való minden igyekezetünk. El tudnám képzelni úgy ezt a történetet, hogy a királyok küldöttet küldenek a prófétához. És akkor a küldött mondja el azt, hogy mit üzen a próféta. És nem ezt látjuk, hanem a három király megy oda egy egyszerű prófétához. Olyan furcsa ez a jelenet. Három méltóság, mert abban az időben különösképpen a királyok a méltóságnak, a hírnévnek, a gazdagságnak megtestesítői voltak. És látjátok, testvéreim, akkor, amikor bolyongunk, pusztaságba kerülünk, amikor érezzük, hogy már ég a ház, nagy a baj az életünkben, akkor nekünk le kell vetközni mindazt, ami emberi méltóság, hírnév, gazdagság. Amikor nagy a baj, akkor nem számítanak ezek, hanem csak az számít, hogy az Isten újból szóba álljon velem. Ezek a királyok készek mindezt megtenni. Alapvető helyzetben mindannyian segítségre szoruló emberek vagyunk. Testvéreim, ne legyünk annyira gőgösek és magabölcsek, hogy miközben pusztaságban vagyunk, aközben is verjük a mellünket, és kifele azt mutatjuk, hogy minden rendben van. Nincs semmi probléma az én életemben, hanem az Úristen küld embereket segítséggyanánt. S ha nyitott a mi szívünk, akkor ezáltal megtörténhet ez a változás. Nem elég a víz, nem elég az ételtartalék, hanem mindig kell az Isten bűnbocsánata, üdvözítő kegyelme, szeretete. Aztán azt is érdemes meggondolnunk, hogy akkor, amikor ez a három király méltóságait levetve segítségre szoruló emberként ott van Isten embere és az Isten előtt, akkor olyan keményen fogadja őket a próféta. Kemény szavakat mond. Mit mond? Azt mondja az északi királynak, hogy semmi közöm hozzád. Nem tekintek reát. Menj vissza anyád és apád prófétáihoz. És tudjuk, hogy édesapja és édesanyja az az Akháb és az a Jézabel volt, akik megölték sorozatosan Istennek prófétáit, és csak Illés az, aki életben maradt. Azt mondja ez a próféta, menj vissza! Eddig boldogultál Isten nélkül? Eddig boldogultál az ő akarata nélkül? Hát akkor menj oda vissza, és lásd meg, mi lesz a te életedben. Tudjátok, testvéreim, elmondtam tegnap délután is ifi alkalmával, hogy a mi református igehirdetéseinkből, és most gondoljak önmagamra, az én igehirdetésemből sokszor azt hiányolom, hogy nem vagyok elég kemény. Hogy nem szolgálok elég keményen. Hanem úgy megkenegetem a testvéreknek a szívét. És miközben ezeket a szép mondatokat elmondom, és itt elhangzanak, aközben talán éppen az ígének ütősségét, erejét, élét veszem el. Lejár egy Isten tisztelet, és azt mondjuk, hogy hát annyira jól megnyugodtam.
Pedig az Úristen lehet, hogy szent nyughatatlanságot akar adni az életünkbe. Hogy valami fölött bánkodjunk, vagy valamire ráébredjünk, amivel még nincs minden rendben. A sok szép beszéddel elvehetjük az ígének élét. Gyáva vagyok sokszor, és nem vagyok elég bátor ilyen keményen szólni, mint amilyen keményen itt Elizeus szól. Nincs közöm hozzá. Menj vissza apád és anyáid prófétáihoz, és nézd meg, hogy mi lesz a te életedből. Eljössz nagyritkán a templomba, vagy csak egy-egy ünnepen? Hát ne jöjj, és ne mondd azt, hogy bajod van. Menj és nézd meg, mi lesz az életedből. És sokszor kell ez a kemény beszéd, hogy így szembesíteni tudjon az Isten, hogy valóban az ige tükör legyen, elhangzik ez, olyan szép. Végigüljük, és igazából semmi változás nem történik az életünkben. Egy órára talán megnyugodtunk, de lehet az Úristen valami egészen mást akarna kimunkálni, de mi valamiért nem hagyjuk. És akkor mondhatnám azt, hogy lekacagott szavak voltak nektek, a becsület, a hit, a szeretet. Hát akkor menjetek a magatok útján tovább. Talán, hogyha így szolgálnék, lehet, hogy kiüresednének ezek a padok, nem tudom. Ezek után azonban azt mondja a próféta, hozzáteszi, hogy a déli királyért, Jósafátért mégis rád tekintek, és mégis beszélek veled. Jósafátért rád tekintek. Érezzük, testvéreim, hogy ti a mi Jósafátunk? Jézus Krisztus, az Úristen elvetne bennünket, és azt mondaná talán, hogy menj a magad dolgára. De a mi Jósafátunkért, Jézusért, mégis ránk tekint ezen az Isten tiszteleten, és mégis kész egy újabb esélyt adni nekünk. Jártunk a magunk ösvényén, hanyagoltuk a vele való kapcsolatot, az imádságot, a jónak cselekvésért, de Jézusért mégis ránk tekint, és szóba áll velünk ma is. De azért a prófétát is felzaklatja ez a nehéz beszélgetés. Királynak ilyet mondani, úgy gondolom, nem könnyű. Nekem még a gyülekezet tagjainak sem könnyű. Hát még egy királynak ilyet mondani. Felzaklatja a prófétát is mindez a beszéd, miután kimondja, és éppen ezért lantost hív, hogy csendesedjen el egy kicsit a lelke. És miután elcsendesedik, arról olvasunk, hogy megérinti a prófétát az Istennek keze. Nem az számára fontos, hogy királyok jönnek hozzá, hanem az, hogy most megérintett engem az Istennek keze. Érzitek, testvéreim, hogy a mi életünkben sem az a fontos, hogy milyen emberi hírességek látogatnak el hozzánk, vagy kikkel találkoztunk, hanem az igazán fontos mindig az, hogy ezen az Isten tiszteleten megérintett engem az Istennek keze. Életemben ezek az egyik legfontosabb pillanatok, amikor úgy veszek részt Isten tiszteleten, hálát adok az Úrnak, hogy vannak lehetőségek, amikor én ülhetek igehallgatóként, úgy érint meg az Istennek keze, hogy az semmi más pillanatért nem adnám. Megérinti az Istennek keze, mert az ő érintésében úgy tapasztalom, hogy mindig gyógyulás, megújulás és megoldás van. Ezek után pedig a próféta, Istennek prófétája kiadja a parancsot a katonáknak, hogy ássák a gödröket. Megtehette volna az Isten, hogy vizet bocsát. Szomjúság van, elapadtak, fásultság van. Hát akkor jön az Isten, és egy csodálatos módon vizet bocsát a nép számára, és nem ezt teszi, hanem mit csinál az Isten? Feladatot ad. Ássatok ti gödröket. Ha eddig nem jártatok velem, akkor most adok egy újabb esélyt. Kezdjetek neki, fogjatok neki, ez az engedelmességnek a próbája. Készek vagytok-e megtenni? Ástok-e gödröket? Az a történet jutott eszembe, amikor egy asszony annyira eladósodott, hogy jött a hitelező, két fiát eladja rabszolgának. És akkor mit mond az Isten? Azt mondja, hogy menj át a szomszédba, és hozzál még edényeket. Ez az engedelmességnek a próbája. Már-már adják el a fiaimat, és az Isten valami különleges cselekedetre hív engem. Menj át, és hozzál még edényeket. És ismerjük a történet folytatását, ezek az edények megtelnek olajjal, azt eladja, és annak az árából kiváltja a két gyermekét. És már nem adós. Sokszor az Úristen ilyen különös módon munkálkodik. És azt mondják, hogy nincs felhő, nincs eső, nincs semmi arra utaló jel, hogy jönne a víz, de te csak ásd a gödröket. És ez a türelemnek próbálja, mi már a folytatásból tudjuk, hogy másnap reggelre megtelnek a gödrök vízzel, de ezek a katonák még nem tudják, sem a királyok, hanem csak türelemmel várakozni kell. Sem felhő, sem eső, de mi azért ássuk a gödröket. Noé nem ugyanezt teszi, és bolondnak tekintik. Ha az Isten valamit mond, és a külső körülmények nem ezt igazolják, akkor a hitet késze megtenni ezt, és késze ilyen módon engedelmeskedni, várni bizalommal a kiútnak egyik megoldása, jellemvonása. És végezetül az utolsó dolog, ami még ebben az ígében megjelenik, és amire különösképpen is odafigyeltem, az az, hogy azt mondja az Úristen, csekély dolog az, hogy a ti életeteket megtartottam, hogy ihattok ti, és ihatnak a ti állataitok, hanem még ráadásképpen azt is megadom, hogy győzzetek Moab fölött. Csekély dolog az, hogy az életüket megtartotta. Csekély dolog az, hogy az életem újból édenkelt. Újból víz van benne. Újból felszabadultan érezhetem magam. Újból boldog lehetek a másik mellett. Nem csekély dolog. De ha ezeken a szakaszokon, amelyeket eddig hallottunk, végigmegyünk, akkor még ráadást is ad az Isten. Sokkal többet, mint amit el tudnál gondolni. Kezdetben ez a nép Isten nélkül indult el, és nézzük meg az Istennek csodálatos megnyilvánulását, utólag kész csatlakozni. Hátat fordíthatna az Isten, az elején nem figyeltetek rám? Nem kértetek ki az akaratomat? Hát akkor menjetek a magatok dolga után, és nem ezt teszi az Isten, hanem utólag kész mégis segíteni, és csatlakozni hozzájuk. Látjátok, ilyen a mi Istenünk. És az az elmúlt 25-30 perc, miközben hallgattuk ezt az igehirdetést, ez igazából nem a testvéri összefogásról szól. Nem a történetben megjelenő szereplőkről. Még csak nem is Jósafátról szól, hanem az Istenről. Mint minden más szentírási történetben, ebben is az Isten a főszereplő. És miközben hallgattátok az igehirdetést, közben, ha megfogalmazódott bennetek az a gondolat, hogy jó hitben feltekinteni erre az Istenre, és jó ehhez az Istenhez tartozni, akkor ez az igehirdetés elérte a célját. Ha van vele kapcsolatom, ha úgy megyek el erről az Isten tiszteletről, hogy Uram, nem akarok tőled soha elszakadni, akkor másképp tudunk nekiindulni a következő hétnek. Lesznek benne pusztaságok, küzdelmek is, de ha vele indulunk el, lesz benne megújulás, és lesz benne új élet, édenkert. Akkor lesz puszta, de lesz megújulás, akkor lesz olyan élet, ami belülről gazdagít, és ami azt mondatja ki velünk, hogy ettől az Istentől soha többet nem szeretnék elszakadni. Amen.
Válaszoljunk az ige szavára a 310-es számú énekünkkel. A 310. számú énekünk első versét énekeljük, amely így kezdődik. Szelíd szemed, Úr Jézus! Jól látja minden vétkemet.
Szelíd szemed,
Köszönjük neked, Istenünk, hogy hozzád tartozhatunk, és a szívünkre helyezett, ne elszigetelve éljünk, ne úgy, hogy csak magunkra figyelünk, és a magunkét kaparjuk, hanem úgy, hogy tudjunk egymásra is figyelni. Legyen közöttünk szeretet, legyen közöttünk egyetértés és együttérzés. Jó célok érdekében tudjunk összefogni, hogy ezáltal valósuljon meg az, ami a te országodnak is része. Köszönjük neked, Istenünk, hogy akkor, amikor talán olyan terveket szövögetünk, amiben csak felszínesen vagy ott, nem kérdezünk meg, hogy mi a te véleményed, és ennek nyomán elfogynak emberi tartalékaink, és pusztasággá válik mindaz, amiben magunkat találjuk, akkor a bajban is lehet hozzád kiáltani, még buzgobban és még forróbban. Olyan jó, hogy noha azt érdemeljük, hogy reánk olvasd azt, hogy semmi közöm hozzátok. Kövessétek továbbra is azt a másik utat, bízzatok csak önmagatokban, bízzatok csak saját eszközeitekben, mégis ami Jósafátunkért, Jézus Krisztusért reánk tekintesz, meghallgatsz bennünket és megsegítesz. Tégy bennünket a te embereiddé, olyanná, mint amilyen Elizeus is volt ebben a történetben. Olyan jó, ha úgy ismer a mi környezetünk, hogy belőlünk magatartásunkból, szavainkból azt sugárzik, hogy van Isten, és jelen van az az Isten. Add, Urunk, hogy járjuk meg az inasságnak az éveit. Tudjunk kicsik lenni, tudjunk csendben szolgálni, mert az ilyeneket emelette fel. Segíts bennünket abban is, Istenünk, hogy ne azt tartsuk nagy méltóságnak, hogy talán királyok, hírességek is eljönnek hozzánk, hanem azt, hogy te jössz el hozzánk. Te érinted meg a mi szívünket, lelkünket. Köszönjük neked azt, hogy te mindig megoldást tudsz nyújtani nekünk. Segíts bennünket, hogy ehhez legyen ott a mi engedelmességünk. Ha eddig nem is tettük, vagy nem úgy tettük, ahogy kellett volna, most cselekedjük. Vagy ha azt kéred, tudjunk bizalomban várni akkor is, ha nincsenek előjelek. Ha nincs szél, és nincs felhő, de eljön az a pillanat, amikor a vizek megtöltik a gödröket, és mi ihatunk, és felüdülhetünk. Köszönjük neked, hogy olyan nagy a te szereteted. Azt mondod, hogy csekély dolognak tartod mindezt, s ráadásul még annak a tervnek a győzelmét is megadod, amiből az elején kizártunk téged. Nagy a te szereteted. Jó hozzád tartozni. Add hát, hogy megújult fogadalomtétellel és odaszánással éljünk veled ebben az elkövetkezendő hétben is. Légy mindannyiunkkal. Különösképpen is légy a betegekkel, magányosokkal, elesettekkel, gyászolókkal. Légy támaszuk. Hadd imádkozzunk ma az édesanyákért is. Köszönjük az ő áldozatukat és szétosztogató szeretetüket. Jézus Krisztusért kérünk. Hallgass meg. Amen. Fejünket elfoglalva, vigyük imádságunkat az Úr elé. Áldott vagy, Urunk, aki meghallgatod imádságunk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ebben a hónapban a szeretetszolgálati perselybe külön adományokat fogadunk el a tenkei öreg otthon számára. Sajnos állami támogatásban nem részesül ez az öreg otthon, ezért anyagilag elég szűkös a keretük, éppen ezért szeretnénk mi adományainkkal támogatni ezt az öreg otthont. Bihar megyében található tenkei öreg otthon. Tudjuk, hogy ottani lelkész Berke Sándor többen is ismeritek. Szomorú szívvel hirdetem, hogy szerdán utolsó földi útjára kísértük Simon Vilma, 82 éves nőtestvérünket, aki a Téli Ormán 66 szám alatt lakott. Gyászolja őt lánya, unokái, dédunokái, testvérei. Ugyanakkor azt szeretném még hirdetni, hogy csütörtökön áldozó csütörtök, mennybe menetel ünnepe, éppen ezért délelőtt 10 órakor istentiszteletet tartunk a kis teremben. Tehát csütörtök délelőtt 10 órakor istentisztelet lesz, szeretettel várjuk a testvéreket erre az alkalomra is. Most pedig folytassuk az előbb megkezdett énekünket, a 310. számú énekünk második, harmadik és negyedik versét énekeljük. A második verszak így kezdődik, szelíd szemed, Úr Jézus, tekintsen rám, ha roskadok. Hitünket. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 172-es számú énekünket énekeljük, a 172-es számú énekünknek mind a 6 versét. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk! Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.